varázsvita sátorban a Balatonparton, és persze a képernyők előtt is, akik így követik a rendezvényt. Horváth Szilárd vagyok. Ma a közelmúltról beszélgetünk, mégiscsak volt egy választás 2022 tavaszán Magyarországon. A jelenről beszélgetünk egy kicsit, mi van most, helyzetértékelést adunk. És mivel mégiscsak ciklus elején vagyunk, a következő 4 évről, tehát a jövőről is beszélgetünk egy kicsit. Akikkel pedig beszélgetünk, Rétvári Bence, országgyűlési képviselő, a belügyminisztérium államtitkára, miniszterhelyettes. És Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere. És persze most tulajdonképpen rögtön a tavaszról is beszélhetnénk, az akkori funkciókról és az akkori szerepekről, hiszen ellenzéki miniszterelnök jelölt is volt Márki-Zay Péter, illetve országgyűlési képviselő jelölt is. És az a helyzet, hogy nyilván április 3-án este 10-kor, 11-kor, éjfélkor másként értékel talán mindenki, mint ahogy mondjuk egy héttel később, 2 héttel később. Úgyhogy én most arra vagyok kíváncsi, hogy most ebben az értékelésben hol tart. Tehát mit tud mondani most arról, hogy az ellenzék sikertelenségének az oka, tavaszi sikertelenség oka mi volt?
Hát nyilván alapvetően, ahogy egy évvel ezelőtt is mondtam, hogy ez egy Mission Impossible, egy ilyen lehetetlen küldetés volt, és egy csoda lett volna, hogyha sikerül. De ettől függetlenül azt láttam, hogy még a kormány oldalon is sokan féltek, még miniszterelnök úr a választás napján reggel sem nagyon mert mosolyogni, nyilván aztán mindenki meglepetésére nem csak, hogy a Fidesz győzött, hanem újabb nagy kétharmados győzelmet aratott. Hát óriási erőforrás többlettel rendelkezett, soha ekkora erőforrás többlet nem volt, illetve nyilván a hazugságkampányok azért megtették a hatásukat, itt a háborúra utalok elsősorban. Az ellenzéki oldalon viszont azt kell elmondani, hogy mindannak ellenére, hogy ilyen hátrányból indultunk, olyan eredmények voltak, amelyek a végeredménytől függetlenül is azt gondolom, hogy történelmiek. Például az, hogy több mint 20 ezer önkéntes szavazatszámláló ment el az ország minden pontjára biztosítani a választásoknak a tisztaságát, amennyire lehetséges. De azt gondolom, hogy a programunk, például az Egységben Magyarországért programja, Fidesz számos pontot készül, vagy valósított már meg azóta belőle egyébként, ez egy fantasztikus program volt. Tehát egy nagyon jó szakmai programunk volt.
Azt hiszem, hogy közben el kell mondanom a nézőknek, hogy aki közelül látja, hogy 2 monitor van előttünk, a 2 monitoron számok vannak, pillanatnyilag azt látom, hogy 23 perc, 49 másodperce van még Márki-Zay Péternek, Rétvári Bencének 25 perce van, tehát igyekszünk teljesen egyenlőn mérni időben is, és hát mindenféle másban is természetesen öné a szó. Ugyanez a kérdés tulajdonképpen, más-e most az értékelés, mint április 3-án este volt? Változik ez, ahogy jobban, mélyre megy az ember az eredményekben, meg a gondolkodásban?
Köszönöm szépen a meghívást, meg hogy itt lehetek, hogy ennyire eljöttetek, és itt vagytok ezen a vitán. És köszönöm a választóknak is, és mindjárt köszönjük, hogy tényleg kimagasló számban eljöttek, és ránk szavaztak, minket támogattak a választáson, hiszen nagyon nagy tétje volt, ez jól látható. A baloldal taktikát váltott, de stratégiát nem. Az új taktika az volt, hogy nem külön indulnak, nem koordináltan indulnak, hanem együtt indulnak. De a stratégián nem változtatott. Továbbra is Brüsszelből nézte, meg más hatalmi központokból Magyarországot, és nem Magyarországról nézte, a magyar érdek szerint Brüsszelt, Washingtont és az összes többi hatalmi központot, és ezért az eredmény is hasonló lett. Tényleg ilyen nem volt a rendszerváltás óta, hogy ennyire a teljes baloldal mindenfajta erkölcsi gátlását is levetkőzve egyáltalán volt. Korábban még a Jobbikkal, tehát a volt magyar gárdistákkal is összefogtak a liberálisok, meg a posztszocialisták, és így akarták, hogy aki nem kedveli a Fideszt, az mind szavazzon ide, ennél erősebb kifejezést is tudnék mondani, mert a kampányban is elhangzott, de ez a választóknak kevés volt. És az nem véletlen, hogy most már egy negyedik alkalommal ilyen nagy többséggel a Fidesz-KDNP-t támogatták. Nyilván lehet sok mindent mondani, a baloldal mondta, hogy a közmédia miatt vesztett el a választásokat, és a többi, és a többi, és a többi. Ezért nagyon nagy erők voltak a túloldalon, külföldi kampánytanácsadók, és a többi, és a többi, de így sem sikerült, hogy mi köszönjük ezt a magyar embereknek, és ez mutatja azt, hogy a nemzeti alapú politizálást igen.
amikor már úgy értem, hogy szellemileg alaposabban kibeszélni a dolgokat.
Ez egyre rosszabb lesz. Szóval, az tusványosom már megvolt, tehát szerintem nem menjünk mélyebbre szellemileg.
Szóval április 3-án este, amikor ön kiállt a színpadra, akkor hát azt is mondhatja, hogy tulajdonképpen egyedül volt. Tud mesélni az akkori érzéseiről, az akkori gondolatairól?
Hát amíg leginkább zavart nyilván, akkor is most is. Hogyha Magyarországon hazugsággal lehet választási kampányt nyerni. Azt szerettem mondani, egyébként tényleg elnézést, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy évvel ezelőtt volt itt egy élményem. Egyébként akkor a Gaudi Tamás integetett onnan a szemből, akkor is voltak bekiabálások, az akkori műsorvezető meg a Holik úr elvitték a showt. Én azért kértem azt, hogy nagyon szívesen jövök ide, hogyha kulturáltan tudunk beszélgetni. Jó, tehát arra kérek mindenkit, azért van itt ez a számláló óra is. Egyébként én gondoltam, hogy legalább annyi tiszteletet adjunk meg egymásnak, hogy nagyjából ugyanannyit beszél a két fél, stb. Stb. Jó, tehát ami nagyon fontos az, hogy itt senki nem készült óvodások nem váltó műtétére, senki nem akart katonákat küldeni a háborúba, még a rezsicsökkentést sem mertük volna úgy megszüntetni, mint a Fidesz azóta. Tehát, hogy ezek a hazugságok azok, amik övönalúliak voltak, és hát a média viszonyokról mindent elmond az, hogy a teljes ellenzék összes pártja szumma a közmédiában egy szerda reggel 8 órakor 5 percet kapott.
Ugye azt bocsánat, hogy reagálhatok, hogy ilyen azóta is hívja a közmédia baloldali szereplőket, és mindig is be is mondják, hogy kit hívtak, hányszor hívták, és nem mennek be. És az a sértegetés, tehát itt ugye gombatalálkozót tartunk, azt is mondhatjuk, tehát az a sértegetés, hogy szellemi mélypont, egy tusnálvány fürdőtök, oké, megértem, hogyha másnak más a vélemény a világról, másképp szemlél a világot, ez így van. Mi elfogadjuk, hogy a túloldal másként szemlél a világot. De azért, mert különbözik a véleménytől, azért szellemi mélypontnak mondani, szerintem ez a sértegetés, ez nem vezet sehová, vagy pontosan oda vezet, mint április 3-a, és szerintem tisztelnünk kell egymást, bár ezt a liberálisok szokták mondani, csak nem szokták betartani, tehát ők ez a toleráns, de nem gyakorló, hogy így mondjam, mert egész egyszerűen nem lehet így beszélni a másik oldalról, mintha mi azért lennénk jobboldaliak, mert butábbak vagyunk, meg nem ismerjük a világ működését, és ezért vagyunk nemzeti gondolkodások, meg keresztények.
Hát ezzel kapcsolatban csak a szellemiségeket nem én minősítem. Tusványos miniszterelnök úr saját maga mondta, hogy félreérthetően fogalmazott, és hogy valójában bár arról beszélt, nem gondolt biológiai faji keveredésre. Kultúrára gondolt, mégis faji keveredésről beszélt. Erre utaltam én.
Jó, visszatudunk mégis április 3-a estére arra a színpadra, amikor ön ott állt a színpadon, és ön mögött alig-alig volt olyan, aki szövetségese volt ebben a választási kampányban. Vissza tudja idézni az akkori érzéseit, gondolatait, meg az utána következő pár órát?
Hát megtettem, tehát még egyszer mondom, nekem az fájt akkor is, hogy Magyarországon ilyen eredményeket el lehet érni egy ilyen. Még azt mondom, hogy hogy több százszoros erőforrás fölény volt, hogy a média 25 ezer plakáton hazudoztak, mi 2500 plakáton tudtunk védekezni, tehát ez mind benne van. De az, hogy ezekkel a hazugságokkal lehetett nyerni, ez önmagában tragikus. Tehát itt a háború kapcsán akár mondhatnám ezt, de mondom, tehát olyan mondatokat, amit soha nem hangzott el, reklámoztak, nem sorolom fel. De maga az összes Gyurcsány kampány ilyen volt egyébként, tehát itt most államtitkár úrnak hadd mondjam, tehát természetesen nem a baloldal áll szemben a Fidesszel. Ez egy nagyon fontos különbség. Én magam sosem voltam baloldali, akkor sem, amikor a Fidesz az volt.
De ugye ott, mégiscsak április 3-áról fogok kérdezni, tehát hogy az, ugye ott voltak, vagyis nem voltak ott a szövetségesei. Tehát azok, akiknek akkor ott kellett volna állniuk ön mellett, azok nem voltak ott.
Hát ezeket az kell megkérdezni.
Igen, ezeket az érzéseket kérdezném, hogy ezeket
tehát
hogy lehet
feldolgozni. Karácsony Gergely és Donát Anna ott voltak, de én kértem azt, hogy az első alkalommal én a családommal szeretnék fölmenni, és azokhoz a fiatalokhoz szólni, akik azt mondták, hogy ha a Fidesz nyer, akkor ők elhagyják az országot. És arra kérni őket, hogy ne tegyék. Ez a családom sokkal megfelelőbb háttér volt, valljuk be. Utána egy második beszédre Karácsony Gergelyel, Donát Annával felmentünk, és akkor ők beszéltek.
Itt a Balaton parton azt mondani, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, nem nagy dolog, hiszen ő maga is azt mondta innen pártelepülésre. Balaton azt mondta, hogy hazudott a választáson, tehát ezzel egyet tudunk érteni. Viszont továbbra is, tehát az internet korában azt mondani, hogy a Fidesz-KDNP végig hazudta a választást, és az emberek ezt nem tudták az interneten ellenőrizni, és megnézni, hogy ez valós vagy valótlan. Az internet korában ma már minden két perc alatt kidől, és a magyar emberek mindjárt használják. Mindenkinek a zsebben mint az okostelefon, és nem csak itt, hanem máshol is. Nem lehet erre egész egyszerűen építeni. És azt pedig látjuk az LMBT kapcsán, hogy ez igenis egy nagy fenyegetettség, mert azóta is látjuk folyamatosan, hogy emberek, akik nem ezt a véleményt osztják, azok nem lehetnek újságírók, hogy az óvodába, iskolába ezeket a programokat kötelező bevinni. Vannak olyan államok, amelyek igyekeznek ellenállni Amerikában, vannak, amelyek nem, akár Európában, akár Amerikában, kineveznek különböző külön megbízottakat, tehát ez a veszély igenis fegyenyető veszély volt, ezt nem lehet lekicsinyelni, és a gyerekek szempontjából, a felnövekvő generáció szempontjából ez nagyon fontos, meg az ország jövője szempontjából is. Ez nem egy, nem, ez ugyanúgy, mint a Balad azt mondta, hogy a bevándorlás is áll probléma, meg az LMBT-re is az, hogy áll probléma, mind a kettő igenis fontos probléma.
Tehát a kormány propaganda újságírónak pont ezért mondtam azt, hogy ha ilyet lát, azonnal menjen és segítek. Én leszek az első, aki tiltakozni fogok, hogyha az ő unokáját mondjuk az óvodában valaki át akarja műtetni, vagy rá akarja beszélni egy nem váltó műtétre, ott leszek, megvédem. Tehát ilyenről szó sem volt, ez szintiszta hazugság, magam is ellenzem, természetesen.
És hogy szavazott a népszavazáson?
Érvénytlenül.
Miért nem védtem akkor a szavazatával a gyerekeket?
Ez egy aberrált népszavazás volt. Én azt mondtam, hogy mi... Bocsánat, aberrált volt az a törvény is, amiről szólt a tavalyi. Teljesen felesleges, nyilvánvalóan, hogy csak a hazugságokról. Tehát itt volt egy népszavazás, érvénytelen lett. A Fidesz, amit szeretett volna, hogy itt mondjon egy egyértelmű állásfoglalást a magyar nemzet, nem mondott. És mi történt? Milyen következménye lett ennek, hogy ez elmaradt? Most nem váltó műtétek vannak, csak azért, mert nem sikerült a Fidesz népszavazása?
Miről szólt a törvény? Arról szólt, hogy ne vihessen be bárki, csak úgy, saját akaratából.
És most bevihet?
Olyan átnevelő programokat lényegében a kisgyerekeknek, tehát 5 éves kisgyerekek, 8 éves kisgyerekeknek, ami őket LMBT irányba is vihetni. Erről szólt a törvény.
Ez nem sikerült.
Ezt kértük, az emberek támogassák a szavazatukkal.
Nem támogatták.
Egy irányba Magyarországon soha ennyi ember nem szavazott népszavazáson, ha megnézzük még a korábbi NATO és egyéb népszavazásokat sem, mint ezt, mert ezt az emberek fontosnak tartották, ezért egy irányba szavaztak. Szerintem bárki megtette volna, hogy igen, erre igenre szavaz. Ha ön azt mondja, hogy azért, mert hát ennek nincs is igazából tétje, akkor azért, ha meg azért, mert van tétje, és meg akarom védni a gyerekemet, akkor meg azért. Tehát két indokból is tudok indokot mondani, hogy miért érdemes igennel szavazni, és szerintem pontosan ugye említette, hogy mentek a szavazatszámlálók, ugye budapestiek sokan vidékre, és számolták ezt a szavazatokat. Én a saját körzetemben, a saját általam delegált szavazatszámlálók beszámolója alapján, amikor ez a sok érvénytelen szavazat és trágárság és közönséges rajz, meg megjegyzés, amikor megjelent ezeken, a saját 20 000 odament szavazatszámlálói érezték iszonyatosan kínosan magukat azon az estén, hogy tényleg ezt csináltuk, és ennek ez lett az eredménye. Mi vagyunk a szellemi mélypont, amikor milyen dolgok voltak írva azokra a szavazólapokra, és erre biztatták a politikusok az embereket, hogy írjatok közönséges dolgot egy népszavazáskor a szavazólapra, ne tiszteljétek ezt az intézményt, hanem így tegyétek nevetségesé, és mi vagyunk az, akik szellemi mélypont vagyunk, meg provinciális gondolkodású.
Senkit nem bíztattam ilyenre. Én magam azokkal, akik értettek volna, tessék megbeszélni. 2. Ez a népszavazás érvénytelen lett. Tehát nem sikerült. Mi lett a következménye? Milyen káros következménye lett ennek?
Szerintem nagyon fontos, hogy az emberek megmutatták, hogy mondtam, minden korábbinál nagyobb mértékben, hogy elutasítják Magyarország az LMBT-t. Ez a magyar kormánynak, mindenkori politikai vezetésnek egy nagyon fontos legitimáció ezen a téren, és továbbra is a gyermekvédelemben ezt tartanunk kell, vagy akár tovább is lépni, hogy hogyan tudjuk a magyar gyerekeket megvédeni.
Tehát miért kellett a népszavazás, hogyha érvénytelen lett, és semmilyen következménye nem lett?
Az emberek azért elég nagy arányban kimutatták, hogy mi a szándékos az akaratuk.
Érvénytelen lett.
Sokkal több ember jött, mint bármikor máskor. Lehet persze egy szót is mondogatni, de szerintem ez elég egyértelmű volt. És a túloldalnak az üzenete is egyértelmű volt ezekkel a mindenféle rajzokkal és üzengetésekkel.
Jó, tehát szellemileg megtiszteljük egymást, ez nem cáfolat. Nem is vita innentől kezdve. Tehát érvénytelen lett, miért kellett volna érvényesen szavazni, hogyha érvénytelen lett és nem lett semmilyen következménye?
Jó, akkor menjünk tovább egyel. Nézzük meg még azt, amit említett a kampányban, hogy ugye azt gondoltam, hogy majd arról is beszélünk azért egy kicsit, hogy az ellenzék mit hibázott el a kampányban. Jó lenne egy pár szót erről is váltanom. Most ugye, amikor ezt kérdeztem, akkor főként a Fideszre utalva mondott el dolgokat. Ha magukban néznek, akkor mit tud mondani, hogy ön személyesen, vagy éppen a környezete mit hibázott?
biztosan rengeteget hiváztunk. Ennek a vitának most az a címe, hogy ciklus előértékelés, ha jól emlékszem. Tehát elvileg nem a választási kampányról beszélgetünk, bár ez is egy rendkívül gazdag téma, meg az ellenzék is egy gazdag téma, de hát a ciklus elején ugye a kormánynak a működéséről kellene beszélni. Az előbb ugye az hangzott el itt, hogy nem voltak hazugságok a kampányban, hát a miniszterelnök úr saját maga néhány héttel azelőtt, hogy megszüntette a rezsicsökkentést, azt mondta, hogy változatlan marad. Azt mondta a miniszterelnök úr számtalanszor, hogy változatlan marad a rezsicsökkentés. Változatlan marad?
Mondjon egy embert. Köszönöm. Magyarországon, aki
tehát
nem...
Tudunk valakit, aki hazudott. Aki azt ígérte, hogy változatlan marad a rezsicsökkentés, és nem maradt változatlan.
Mondjon egy embert.
Tessék tájékozódni,
köszönöm. Bocsánat, csak hogy tartsuk a vitát Bence és Márki-Zay Péter között.
Mondjon egy embert Magyarországon, akire nem terjed ki a rezsicsökkentés. Ma is minden magyar családot véd a rezsicsökkentés. Nem tud egy olyan családnevet mondani, akinél a rezsicsökkentés a családnak nem segít, látás elég nagy mértékben, ugye az átlagfogyasztásig 181 ezer forintos mértékben minden magyar családnak. Az kétségtelen, hogy a baloldal 10 éve azt mondja, hogy a rezsicsökkentés az rossz, mert a piacnak kell szabályozni, ez népbutítás, ugye ezt talán pont öntől származik, ostobaság, fenntartatlan, stb. És úgy eltörölték volna, mint a saját időkben nem
gondolkoztak ezen. Ki mondta azóta, hogy fenntartatlan?
Fenntartottuk, megvédtük a rezsicsökkentést, és minden...
Gulyás Gergely is azóta, hogy fenntarthatatlan.
Mondjon egyetlen egy magyar családot, aki nem segít a rezsicsökkentés. Minden magyar családon segít. Nem tud egy családnevet Horvátéknál, vagy Takácséknál,
kinél nem segít. Én rajtam rengeteget segített, ezt mindig elmondtam, és azt is elmondtam, hogy fenntarthatatlan. És most Gulyás Gergely is azt mondja, hogy fenntarthatatlan.
A baloldal eltörölte volna. Mi pedig az emberek legalább 75%-áig teljes mértékben meg tudtuk védeni, és a többieknek is addig a mértékig, amíg az átlagfogyasztás van. Ehhez fogható segítség, nem tudom, hogy van-e bármelyik európai országban, szerintem nincs, én legalábbis nem tudok róla.
Hát az úgynevezett piaci ár, az mondjuk nálunk 740 forint egy köbméterre, és még lehet, hogy emelkedik, Berlinben meg 550. Jó. Ezt tudjuk
ismerni. És az emberek a töredékét fizetik Magyarországon, mert...
Az a rész... Amit önök átlagfogyasztásnak állítottak be, az alatt egy alacsonyabbat fizet. Utána meg egy sokkal magasabbat fizet. Hát, hogyha Berlinnél magasabbat fizet itt, akkor mondhatjuk, hogy sokkal magasabbat fizet, igaz? Tehát ha másfélszer annyit fizet, mint Berlinben.
A lakossági piaci ár, hogy áramban is és gázban is az embereknek még az átlagfogyasztás fölött is kisebb legyen a rezsiszámlája.
Most én csak arról beszélek, hogy az átlagfogyasztás fölött, ami az átlagfogyasztáshoz is sokan vitatkoznak, hogy lehet, hogyha Romániában azt mondják, hogy 200 köbméter az átlag, nálunk csak 144, de az a fölötti részét 740 forint egy köbméterre, Berlinben meg 550. Tehát akkor mégiscsak sokkal többet fizet, de ezzel együtt én azt mondom, hogy ez rendben van. De az ígéret az volt, hogy nem nyúlnak hozzá. Az volt a vád, hogy amikor én azt mondom, hogy fenntarthatatlan, akkor ezzel majd mi meg akarjuk szüntetni. Őszintén szóval nem mertem volna meglépni. Ha én lettem volna miniszterelnök, ezt, amit Orbán Viktor meglépett a rezsicsökkentés eltörlésével, ezt én nem mertem volna meglépni, mert azt gondolom, hogy föllázadtak volna az emberek. De rendben van, nagyon helyes, önmagában nagyon pozitív az, hogyha a kormány belátta az, hogy ez fenntarthatatlan, hogy a milliárdosoknak a medencefűtését ne a szegények adójából finanszírozzák. Ez pozitív.
Ez egy rendkívül demagóg mondat. Mindig ezt mondják. A rezsicsökkentésnek nem ez a célja, hanem egyrészt az a célja, hogy Magyarországon tényleg a középosztályt és középosztály alsó rétegét a rezsi támogatással megúvja attól, hogy lecsúszon és a szegények közé kerüljön. Másrészt pedig úgy gondoltuk korábban, hogy valóban jobb, hogyha a magyar emberek kevesebbet fizetnek, és nem egy külföldi multinak fizetnek többet, hanem akár nála is több pénz marad. És ami a változást indokolta, az nem egy belpolitikai kérdés, az nem egy belföldi kérdés, hanem ezt mindenki tudja, itt is és máshol is. És ha megkérdeznénk valakit Liechtensteinben vagy Svédországban, ő is tudná, hogy ötszörösére meg hétszeresére emelkedtek a beszerzési árak, amiért az áramot meg a gázt meg lehet venni. Nyilván senki nem akart a Fidesz-KDNP részéről hozzányúlni, nem mehetett volna ez így tovább, hogyha a háború és a háborús szankciók, ezek a háborús szankciók, mint hibás brüsszeli döntések, nem lövük ki az egekbe ezeket az energiárakat. Ha ők gondolkodtak volna korábban, minden európai országban, így Magyarországon is kedvezőbb helyzet lenne.
Tehát azok a szankciók, amiket Orbán Viktor mind megszavazott.
Mindegyiknél elmondtuk, hogy nem támogatjuk, de addig, amíg energetikai kérdés nem érint, addig nem fogjuk megbontani az európai egységet, ugyanis bármit is mondanak a baloldalon, mi abszolút Európa pártiak vagyunk, és az európai egység nekünk fontos. Addig, amíg ez a vitális, alapvető magyar érdeket nem veszélyezteti.
Mint kéri a pártiát.
Az energetikánál ez veszélyezteti, ezért azt már nem szavaztuk meg. De előtte is elmondtuk, hogy nem azért szavazzuk meg az első csomókat, mert azt gondoljuk, ez eredményre vezet, és most már látható, hogy nem vezet eredményre. És most már Ausztriában, Németországban, máshol egyre többen mondják, hogy hiába a szankciók, most már fél éve körülbelül életbe lépnek a szankciók, de nem tudja Oroszországot megállítani. Európát viszont térdre kényszeríti. Mi ezt előre megmondtuk, mint sok más kérdést is.
Tehát bocsánat, csak ezt hadd üssem le. Tehát az energetikai szankciók, amiket önöket nem szavazták, az olajembargót megszavazta Magyarország. A nem energetikai, azt mondja államtitkár, hogy megszavazták. Kirill Patriárka az nem energetikai volt, és mégsem szavazták meg. Azt vétózták meg. Miért?
Hát kivették a végső szavazás előtt, és így már tudtuk támogatni.
A Kirill Patriárkát.
Mi azt gondoltuk, hogy ezt egyházi vezetőkre, a politikai vezetőkkel elleni szembenállást egyházi vezetőkre kivetíteni, ez nem helyes út, ezen nem érdemes elindulni. Szerintem még ebben szerintem többen is egyet tudunk érteni, mint aki jobboldali.
Tehát én keresztényként azt mondom, hogy egy 4 milliárdot, abszolút megmagyarázhatatlan módon, 4 milliárd dollár, euró fölhalmozó, háborús úszító Patriárka, az nem érdemes semmiféle védelmet egyházi szempontból.
Lehet egyházi vezetőket háborús úszítónak nevezni a keresztény világban, és lehet azt gondolni, hogy talán az egyházi vonal lehet az, amely egy háborús világban, ahol emberek halnak meg százával nap, mint nap, talán az egyházi vezetők majd fognak tudni segíteni abban, hogy a békéhez közelebb kerüljünk. Én ebben egy lehetőséget látok. Ha ezt nem vágjuk el, talán a béke halom lesz, és abban egyet kell értsünk, hogy az a célunk, hogy minél hamarabb béke legyen az ukrán emberek miatt is, akik meghalnak, a kárpátai magyarok miatt is, akik szenvednek duplán, és néhányan meg is halnak, és egész Európa miatt is, aki pedig nagyon meggyengült emiatt.
Ki tudja leállítani ezt a háborút? Ki tudja leállítani a háborút, ugyanis Kirill Patriárka, ő háború párti. Tehát ő mellette kiállni Orbánnak szerintem vállalhatatlan. Egy háború párti egyházi vezető mellett kiállni, és ettől békét remélni.
Mindjárt a figyelmébe idézem Ferenc pápának a mondatét, hogy senki se fehér-feketeként akarja megítélni ezeket a helyzeteket, és a béke útját keresse. Én ezt nagyon fontosnak tartom, az ő hozzáállását, és ki tudja megállítani elsősorban a szuperhatalmak, a nagyhatalmak, amelyeknek ez egy ütköző zónájává vált. Elsősorban ők, hiszen Amerika is, és sok nyugat-európai ország, beszállt ebbe a háborúba fegyverszállítással. Magyarország ezt nem teszi meg, az ön mondatai ellenére sem, amiket elmondott a korábbi időszakban, de valóban ehhez nagyon nagy erők mozdultak meg, nekik kell békén menni, és nagyon elszomorító, hogy nem békéről beszélnek ők, hanem fegyverszállításokról, nem holnapi fegyverszünetről, hanem holnapi többletfegyverszállításokról. Mi a békepártján vagyunk, és ezt szeretnénk követni, és szeretnénk, ez minél többen csatlakoznának.
Én szívesen visszatérnék majd ide a háború és béke kérdéséhez, de az előbb itt a szankciókról esett szó, és ezekről jó lenne azért beszélnünk egy kicsit. Mit lát ön most, hogy ez a szankciós politika, amit Európa folytat, ez sikeres lesz, lehet, és mit hozott eddig Európának, és mit hozott Magyarországnak?
Tehát Orbán Viktor 2 héttel a háború kitörése előtt elment egy békemisszióra Moszkvába, Putyinhoz, ahol, mint tudjuk, azóta a NATO csúcs után volt, ahol már megtudta még a napját is az orosz támadásnak, nem lett béke. Most azt mondja, hogy a háború megakadályozásához remélhetőleg a szankciók. Ezt nem csak az Egyesült Államok egyébként, hanem az Európai Unió, Orbánon kívül összes vezetője úgy gondolja, hogy a szankciók a legbékésebb megoldás arra, hogy a békére rászorítsuk a háborús uszítót és agresszort, Orbán Viktor szerint is agresszort. Tehát én nem látok jobb lehetőséget, mint hogy azok a szankciók, amik egyébként igenis működnek. Tehát mindenki, még egyszer, Orbán Viktor kivételével mindenki azt gondolja, hogy működnek a háborús szankciók. Hamarosan nem tudnak repülni az orosz utasszállító gépek, abból látszik. Nem tudnak fegyvereket gyártani, mert olyan technika nincs. Oroszországban ma csak orosz autókat lehet kapni, rádió nélkül. Nem csak GPS, rádiót se tud. Az orosz high-tech ipar a nyugati szankciónak következtében egy GPS-t vagy rádiót nem tud betenni azokban a ladautókban.
Nincs kínai rádió.
Nem tud betenni, de kínaiak se szállítanak. Nem, bocsánat. Elnézést, aki mosolyog, az olvasson legyen szükséges híreket. Tehát a kínaiak sem törik meg a szankciót, a kínaiak sem szállítanak ma az oroszoknak olyat, ami az embargó alá esik.
Csak megveszik az energiaforrásaikat, és $1000 milliárdokhoz juttatják Oroszországot.
De csipekhez és repülőgép alkatrészekhez nem. Jó?
Tehát az lenne a siker, ha megállna a
háború. Orbán Viktor is megveszi az orosz energiát, igaz?
Az lenne a siker, ha megállna a háború, de a háború nem áll meg a szankcióktól. És én tényleg hiányolom, hogy
mitől fog megállni?
Nem a békéről beszélnek az európai vezetők, ha a szuperhatalmak végre hajlandók a béke irányába lépni, és nem a háború irányába. És ebben fontos szerintem Magyarországnak is az álláspontja, hogy nekünk legyen karakteres és kompromisszumok nélküli békepárti álláspontunk is, nem olyan, mint amit ön is megpendített, hogy hát persze a NATO megy, akkor nekünk is részt kell venni.
Támogatni kell a NATO-t, így van. Ez fontos. Tehát még egyszer, a szankciók...
És most is megerősíti, amikor látjuk, hogy fél év alatt ez mekkora pusztítást okozott.
Nincs jobb, így van. És ki a felelős ezért? De ez... A pusztítás, hatalmas pusztítást okozott, ki a felelős ezért a pusztításért? Putyin a felelős. Tehát nekünk Putyint kell megállítani.
A szankciók még mindig.
De azzal, hogy Magyarország egyetért azzal, amit ön mondott, hogy a háborúba való aktív bekapcsolódással, nem hiszem, hogy
senki nem akar. A NATO se kapcsolódott be aktív, már attól függ, mit nevezünk aktív bekapcsolódással. Egyetlen egy NATO tagállam, sőt semmelyik másik külföldi ország nem küldött katonákat Ukrajnába. Senki nem akar. Lengyelország se senki.
Hála fegyvereket küldenek.
De katonát csak egy valaki küldött, ugye Ruszin Szentély Romulus tábornokon.
Amikor... Ne forrassuk ki ennyire egyértelműen a dolgokat.
Ez az egyetlen katona, akit én tudok, hogy elküldtük oda. Orbán Viktor küldte el katonát Ukrajnába, a frontra. Mit csinált ott egyébként? Tábornok úr, mit csinált a fronton, az ukrán fronton?
Ez egy hadi kérdés, hogy éppen a magyar hadivezető az ukrán hadivezetőkkel miről tárgyalt.
Az ukrán fronton.
Nem is feltétlenül kell, hogy ezt szerintem teljes nyilvánosság előtt tegyék meg a katonák, de azt hittem, hogy ez támogatja, hiszen azt mondja, hogy Ukrajnát segíteni kell.
De nem azzal, hogy oda küldjük a magyar katonákat, ne haragudjon.
Ő nem harcolni ment oda, nyilván ennyire ne nézzük azért a nézőket naívnak.
Mit keresett egy magyar tábornok az ukrán-orosz fronton? Ez nagyon szeretnék, tényleg valami vihető vadonázatot nagyon szeretnék hallani.
A tipikus baloldal, tehát amikor nem megy, akkor miért nem megy? Ha megy, akkor meg miért megy? Tehát mindenben lehet kötni. Előtte, hogy miért nem küldi, ha valaki pedig oda megy és egyeztet.
Jó, bocsánat, a baloldalt aztán...
Ezt az oldalt, akkor hogy kell hívni ezt az oldalt?
Ellenzék. Azt elfogadom, ellenzék. Jó? De teljesen mindegy, azt gondolom, hogy ha valaki tisztességes,
vannak
nyugati,
elvei, akkor
jogállami,
ennek a csoportnak?
Vannak. Jogállam,
és mi az,
demokrácia, piacgazdaság.
Gyurcsány Ferencben és a Jobbikban közös, és Márki-Zay Péterben. Mi a metszet ebben a háromban?
Hát valószínűleg... Az volt a metszet például, hogy mi beléptünk volna az Európai Ügyészségbe, csatlakoztunk volna az egész Európai Ügyészséghez, és megkaptuk volna az Európai Uniós forrásokat. Meg bevezettük volna Magyarországon az eurót. Ez a metszet.
És azok az országok, amelyek nem vezették be az Európai Ügyészséget, jó pár ilyen Európai Országon, akkor ők nem jogállamok?
Hát úgy látszik, hogy ott mégiscsak jogállam van, nálunk meg valamiért nincs.
Ott Európai Ügyészség nélkül jogállam van, nálunk meg nincs.
Nálunk ellopják ezeket a pénzeket.
Az Európai Ügyészség köti össze akkor a általán baloldalnak nevezett ellenzéket.
Nem, de az Európai Unió számára egy garancia lett volna arra, hogy megszűnjön itt a lopás, az Európai Uniós pénzek ellopása. Egy garancia lett volna, hogyha Orbán Viktor hajlandó belépni az Európai Ügyészségbe. Persze. Ezt még mindig megteheti, hozzáteszem. Én szerintem a magyar gazdasági helyzeten iszonyatos mértékben, és akkor megérkezünk a címadó témánkhoz, hogyan lehetne Magyarországot abból az iszonyatos válságból, amiben ez a kormány juttatta, kisegíteni. Többek között azzal, hogyha belépünk, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és megkapjuk az uniós forrásokat. Az óriásit lendítene Magyarországon, igen.
Ha csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, az nem lemondás a szuverenitásunk egy részéről?
Nem, ez csak a tolvajoknak a szuverenitását csökkenteni.
Hát, hogy mennyire nagy bajba sodort a Magyarországot ez a kormány. A második negyedéves gazdasági növekedés... Szlovénia 8,3, Portugália 6,9, Magyarország 6,5, és minden más uniós ország mögöttünk, az uniós átlag 4. Ekkora bajba sodort az unión belül, uniós pénzek nélkül. Tavaly az abszolút első 7,1, most a harmadik. A dobogó első és harmadik foka között mozgunk, és erre azt mondja a baloldal, hogy nekik azért kellett hatalomba kerülni, mert a teljesítmény a legrosszabb, és ők jobban csinálták volna.
Hát ezzel együtt Magyarország a második legszegényebb ország az Unióban. És egyedül egyáltalán nem fölfele indult. A magyar forint.
Miért vagyunk a második legszegényebbek?
A magyar Bulgária után a másik legkisebb a fogyasztás Magyarországon.
400 ezer mély szegénységben élő ember volt 12 év ezelőtt az Eurostat, tehát 400 ezer, most 100 ezer alatt van.
Ismerem a statisztikát.
Miért az Eurostat szerint? Miért vagyunk a legszegényebbek? Mindig hallom, de miért vagyunk a legszegényebbek?
Hát tessék megnézni. Egyébként a tanárok fizetése is a második legrosszabb Magyarországon.
Ezért idén is, jövőre és azután is emelni fogjuk a tanárok bérét. Annak ellenére, hogy a baloldal azért dolgozik Brüsszelben, hogy a tanárok bérének a fedezetére és az ápolói bérekre nehogy már egy fillért is kapjunk.
Nem hiszem, hogy ezért dolgozik,
de ezt a baloldal elmondja,
ez nyilván ők azt el fogják mondani, hogy nem ezért dolgoznak, hogy megkapjuk. Annak egy feltétele van, az Európai Ügyészséghez kellene csatlakozni. Ilyen egyszerű.
A másik, szerintem pedig politikai nem tetszés az oka. Politikai nyomásgyakorlás.
Soha ebben az országban és semmelyik országban nem lehet a tanári bérek mi voltát az Európai Uniós támogatással indokolni. Nincs összefüggés. Amikor nem kaptunk európai támogatást, akkor is meg kell fizetni a tanárokat. Az Unió egyébként nem a tanárok fizetésére adja uniós forrásokat, hanem az ország fejlesztésére.
Ez Gyurcsány Ferencnek is elmondta, aki csökkentette a tanárok bérét. Ön azt mondja, a legjobb egyéves időszak időszak a bajnai kormány volt. Akkor csökkentették a tanárok fizetését. Most arról beszél, hogy növelni kell a tanárok fizetését, és tapsol Bajnai Gordonnak, hogy mekkora közgazdász, és ő volt az, aki csökkentett. Ez a kettő akkor ellentmondásban van.
Hogyan csökkentette?
Elvette a 15. havi fizetés Bajnai Gordonnak.
Ja, bocsánat, igen. Na most azt akarom mondani, hogy most is önök is csökkentik. Jó. Tehát nem a fizetésüket csökkentette, de rendben van.
Akkor mit?
Meg elvett mást is, bocsánat.
Akkor mit csökkentette nem a fizetésüket?
Ez a kormány hogyan csökkenti a tanárok fizetését? Úgy, hogy 15% meg 34%-os élelmiszerinfláció van, és 10% emelést ímér majd jövőre.
Erre
úgy
bevezettük az alapvető élelmiszerárak stoppot, amiről azt mondta, ez a kommunizmus, fenntarthatatlan ostobaság.
Csirkefarhát befagyasztás?
Az alapvető élelmiszerek áfájával.
Erre büszkék, komolyan
mondom. Meg a benzinástoppal tudjuk ezeket visszafogni.
Elnézést, csirkefarhát árstopp, ez volt a csúcs technika, igen.
Alapvető élelmiszerek, amit az emberek fogyasztanak, ezeknek igyekeztünk az árát befagyasztani. És most
a
francia elnök büszke rá, hogy egy francia élelmiszerlánc kitalálta az élelmiszerárstoppot, és bejelenti, hogy ez mekkora erőlépés, miközben mi ezt már megtettük, és ön a kampányban más nem csinál, csak ezt támadta, és azt mondja, hogy a baloldal
és mit mondtunk mi volt a mi receptünk erre?
Mi volt az önök receptje?
Áfacsökkentés. Igen. És érdekes módon a lengyelek, a németek ezt csinálják. Az osztrákok támogatásokat adnak, de ezt a csirkefarhát árbefagyasztást, ezt tényleg csak a Fidesz csinálta, nem tudom, Észak-Koreában talán van hasonló. Máshol nincs.
És megkérdezte azokat, akikkel ön elindult a választáson, amikor volt áfa csökkentés, sertéshúsra, csirkehúsra, tejre, tejtermékre, azt miért nem szavazták meg a parlamentben? Fölálltak a parlamentben, és ott érveltek az áfa csökkentés ellen. Amikor még a válságos időszak előtt ezeket az áfákat csökkentettük, majd ön ide
meg beadtak egy javaslatot, hogy minden alapvető élelmiszernek csökkentetni az áfáját.
Nem, de hát attól még ezt a javaslatot megszavazhatták volna.
Ők azt szeretnék volna, hogyha sokkal többet csökkentenek, sokkal több élelmiszeret.
Nem. Szép menekülpálya, de nem igaz. Az a baj, tehát miért volt április 3-a, mert mindennél ott van ez az ellentmondás. De lehet szavakat mondani, és
kérdezem meg a baloldaltól, itt most csak
én arról tudok beszélni, hogy a Gyurcsány házaspárt az első 10
nem
helyre tette.
Nem én tettem föl őket.
Akkor ki tette föl őket?
A pártok, 6 párt is. Közös lista volt.
Ön volt az elején. Bárki ez adja a nevét?
Bocsánat, engem is föltettek a listára. 6 párt tette össze ezt a listát, ezt ön is tudja természetesen.
De
én
egy valamiért felelek, hogy mi volt,
mi volt abban a programban. Abban a programban az alapvető élelmiszerek áfa csökkentése volt. Ez, és ez sokkal jobb megoldás, okosabb megoldás Németország, Lengyelország szerint is, mint a csirkefarhát árbefagyasztása.
Szerintünk az árstopp, ez jól látható a benzinárstoppon, élelmiszerárstoppon is, hogyha ha ezek az árstoppokat bevezetjük, az vissza tudta fogni az árakat. Önök
meg a
pont azzal támadtak, mint nem. Önök, akikkel ön egy listán volt, akikről sem ők nem tudtak önre, ezek szerint listán sem őróluk, oda-vissza. De ők azt mondták nekünk, hogy értelmetlen ez a döntésünk, mert a kereskedők lenyelik az áfát pár hónapon belül. Ezzel támadtak minket, nem szavazták meg, és azzal támadtak minket, semmire nem jó Fidesz lépése, mert az áfa csökkentést lenyelik a kereskedők. Majd ezek szerint beleírták a programba, hogy a áfa csökkentés kell. Annyi ellentmondás van benne, nyilván ha ennyi féle mindent sodrunk össze, akkor ez magával is jön, hogy ez az, ami a hitelesség rombolója baloldal, ellenzéknek, bárkinek hívhatjuk.
Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy az 500 forint alatti kenyérnek az áfáját megszüntetjük, teszem azt nullára, az garantálja, hogy nem fogják lenyelni ezt, hiszen annyival, amennyivel csökkenteni kell az árat, arra vonatkozik csak az áfa csökkentés. Tehát mindenre van megoldás. Németországban, Lengyelországban, stb. Megoldották. Egyébként az a veszély jogos, hogy sok esetben, tudom, mert 20 évvel ezelőtt, amikor az első Fidesz kormány alatt a pelenka áfáját megszüntették, akkor néhány hétig lehetett valóban 1000 helyett 800-ért kapni a pelenkát, utána a kereskedő visszavitte 1000-re, mert tudta, hogy pontosan ugyanannyit fog eladni. Tehát erre figyelni
kell. De akkor most
kell.
Miért cáfolja
ezért
meg
a mi programunkban nem ez volt.
De
ezért nem ez
magát cáfolja meg?
Nem, az volt a mi programunkban, tessék elolvasni, hogy olyan módon kell átadni az áfa csökkentés előnyét a lakosságnak, hogy azt ne a kereskedők nyeljék le. Az előbb mondtam egy példát rá. Tehát ezért tudok én felelősséget vállalni.
2006-ban 5 éves adócsökkentési program, csökkentették az áfát 5%-kal, meg volt a választás, visszaemelték. Ismerjük
ezt a kormányt. Az a kormány is hazudott. Igen.
De ön oda tette a lista befutó helyére ezt a miniszterelnököt. Viszont... És bálványozza a Bajnai Gordont, és oda tette a Gyurcsány Ferencet és Dobrev Klárát.
Nem értettem, ezt már elmondtam többször. Tehát őt tettek engem a legelső helyre. Az a pártok... Elnézést. Megint csak... A alapvető intelligenciát tessék megőrizni, tehát nagyon fontos a lista.
Még egyszer oda menne velük egy listára?
Ez a 6 pártnak a listája volt, szeretném mondani. Jó, tehát ez a hatpárt listája volt. Én miniszterelnök jelölt voltam, a közös kormány programért, azért vállalom a felelősséget. A lista összeállítását én elmondtam, hogy kiket nem tettem volna fel a listára, de ez a hatpárt döntése volt, nem az enyém. Egyébként nagyon szépen hosszú, sokáig elvitatkoztak vele. Ezzel együtt azt szeretném kérni, hogy maradjunk annál, amiért én felelek. A baloldalnak a dolgaért kérdezik a baloldalt, én miniszterelnök jelöltként, polgármesterként, ami az én felelősségem, azért nagyon szívesen, arról tudunk beszélgetni.
De lesz még egyszer hatpárti lista? Tehát lesz még ezeknek a pártoknak a listáján?
Fogalma sincs, a jövőben nem látunk.
Jó, lehetne a szankciókról beszélnünk még. Mert ugye valami olyan említett, hogy a szankciók úgy néz ki, hogy európai szinten működnek. Magyarország szintjén milyen hatásuk van a szankcióknak? Ön mit lát?
Bocsánat, már Magyarország szintén szerintem nem nagyon tér el sajnos az Európai Uniós hatásoktól, de ha az előbb elhangzott már az ástop, majd a benzinástopnak a hatásai között tessék azt is felsorolni, hogy sorba kell állni, meg nem kapunk benzint a benzinkúton. Ezeket is tessék felsorolni. Egy ostoba pártállami kommunizmusbeli intézkedés visszahozatalával, és tessék megnézni, hogy kultúrált országokban, Lengyelország, Németország hogyan kezelték ugyanezt a problémát, és meddig fogják ösztönt tartani.
Ostoba és pártállami intézkedés.
Abszolút pártállami az ár szabályozásnak ez a módszere, teljesen pártállami hiányhoz vezet. Akkor is hiányhoz vezetett, sorba kellett állni a banánért, nem az árstop miatt természetesen, de ezzel együtt az, ahol befogyasztják az árakat, az mindenféle piaci torzuláshoz vezet, és egyébként, mint a rezsicsökkentés, a benzinás sapka is fenntarthatatlan. Kíváncsi leszek, hogy most már nem csak a külföldieknek, aztán a céges autóknak, mikor fogják teljes mértékben megszüntetni.
Ön mit csinál?
Én biztos, hogy azt csináltam, mint az osztrákok például, ahol a fuvarozókat, a mezőgazdászokat támogatták. Itt Magyarországon ők már most is a 800 forint körüli literes üzemanyagot fizetik. Óriási problémával vannak, remélem, hogy kapnak majd támogatást a kormánytól egyébként. A fuvarozók és a legrászorultabbak, még egyszer leginkább érintettek, azoknak a támogatásával védekezik ez ellen Ausztria. Áfa csökkentése például Németország. Ezek mind észszerű dolgok, ezeket mind meg lehet csinálni, és nem okoz hiányt.
És azt nem mondhatjuk, hogy a szankciók egyik hatása az, hogy az energiaárak így az egekbe mentek Európában? Tehát ugye ez már az Európában.
Retorika, ami roppant félrevezető. Február 24 óta van háború, március óta jöttek a szankciók. Energiárak mikor emelkedtek meg? Mikor vezette be a kormány a benzinástopot? Nem február 24 után. Ez már egy évvel ezelőtt is megemelkedtek az energiárak. Már novemberben, vagy mikor bevezette a kormány a benzinástopot. Ezek nem háborús infláció, és nem a szankcióknak a következményei.
Ha nem, milyen akkor következménye van Európában? Milyen következménye Magyarországra a szankciónak?
Miért mondják önök azt, hogy a háborús infláció? Amikor ez az infláció már tavaly Magyarországon 10% fölött volt. Most 34%-os
átlag. Energiárak mikor kezdődött?
Évekkel ezelőtt. Egy éve biztosan elkezdődött.
Pontosan abban az időszakban kezdődött. Ezért,
mikor?
Ezért
február 24 után?
23 előtt is óriási emelkedés volt.
Február 24 után?
Február 23 előtt is 2-3-szoros emelkedés volt, igen. És azóta is.
Azóta is, de még egyszer mondom, február 23 előtt
most
is volt.
Ez az nem, egész baloldali retorikát, amelyik azt mondta, hogy nem voltak gazdasági gondok a világgazdaságban a háború előtt, hanem ez nem. Orbán Viktor és a kormánynak
nem
a kimondta, hibája. Az
nem.
Egész baloldalt cáfolta most senki ön a baloldalt.
Senki nem gondolja, hogy a német energiatűzdét Orbán Viktor rángatja. Senki nem gondolja ezt.
Hát a baloldali
képviselők igen. De azt hazudni, hogy a háborús infláció és csak a háború óta van, nem. A háború előtt is volt infláció, és a háború előtt is elszálltak az energiát.
Önök azt, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és erre mondták azt, önök azt, hogy kommunista, ostoba,
fenntartatlan dolgok az ástopok. Soha nem mondjuk azt, és bocsánat, ezt igaz.
Orbán előtt. Viktor féle formájában megszüntetik, így volt.
És Orbán Viktor is megszüntette az Orbán Viktor formájában lévő rezsicsökkentést. És amit ön mondott az előbb, hogy ennek az volt a célja, egyébként saját magát cáfolva, hogy a lecsúszástól megmentse a középosztályt, meg az alsóbb népréteget segítse, akkor miért kellett a leggazdagabbnak, akik a legtöbb energiát adni, forintálisan a legtöbb támogatást? Hogyha nem őket akarták segíteni, akkor miért őket segítették? A rezsicsökkentésnek az a formája, az Orbán Viktor féle formája, amit most Orbán Viktor megszüntetett, az aránytalanul nagymértékben a legtehetősebbek, legnagyobb jólétben élő embereket támogatta, mert ők fogyasztottak a legtöbb energiát, ők kapták a legtöbb támogatást. Ezt meg is szüntették. Csak azért mondom, akkor ne beszéljünk arról, hogy ez a lecsúszástól védte a középosztályt, nem.
De védte.
Ne, a medencézésnél kérte ki magának, hogy ez a legalacsonyabb
lét... Védte és védi-e a középosztály alsó részét a rezsicsökkentés a mostani formájában is, vagy nem védi? Védi.
Védi. Most, amit önök kivettek...
Köszönöm szépen.
Önök, amit kivettek, és ezt is rosszul...
Megyek úszni.
Nem. A lecsúszástól nem védi, de kétségkívül segít nekik az, hogy legalább a meghatározott mértékig most is alacsonyabb az ár. Miért vették el a fölött, és nézik a szociális helyzetét az a fölöttieknek? Hozzáteszem, gáznál igen, áramnál nem. Az én energiaszámlám például nyilván 7 gyerek, abból 5 még mindig ott lakik velünk. Nekünk sok 100 000 forinttal fog emelkedni a gázszámlánk. Például. Ez csak egy példa. Szociális helyzettől függetlenül. Hiszen mondjuk egy kádárkockában lakó idős egyedülálló valaki, ha átlag fölött fogyaszt, őt önök nem védik. Nem a szociális helyzetre megy most sem, hogyha valakinek annyi pénze van, hogy hőszivattyúval fűt, napelemekkel termel, annak a fogyasztását viszont önök védik, pedig rengeteg pénze volt, meg tudta oldani esetleg még a medencefűtését.
Pontosan ezekről szóltak, azok a 3+3 millió forintos lakásfűtős támogatások, és pont a körzetemben látom, mondták nekem azok a szerelők, akik napelem felszereléssel foglalkoznak, hogy hihetetlen megugrott a megrendelésük, amiről bevezettük ugye a csok után ezt a család támogatási formát, hogy 3 millió önrész, 3 millió támogatás, még ott kedvező hitel lehetőségek is vannak, és abból tényleg a saját közben tudnak kanyarban rengetegen napelemet szereltek föl, és most szerintem áldják az eszüket, hogy időben léptek, akkor még olcsóbb is volt, megvan, és most a számlájukból mennyit tudnak spórolni. Pontosan ezért, és ezeknek a nagy számokat nézem is, közel fele, vagy lehet, hogy a fele az összes ilyen 3+3 millió forintos otthonteremtési programnak, amit önök szintén otthonteremtési programot mondták, hogy eltörölték volna.
Nagyon szeretjük. Meg, hát, a programunkban benne volt, hogy megtartjuk, csak mondom.
Hát ott azt
egy valami még benne volt.
Nem, azt mondja, gazdagoknak kedvez. Az volt a csokról, és az
bocsánat, akinek nincs 3 millió forint saját tőké, az meg tudja ezt csinálni?
Igen, mert föl tud olyan kedvezményes támogatott hitelt venni hozzá.
Akik hozzám jönnek fogadórára, ők nem tudják, mert nem is kapnak a banktól 3 millió hitelt, se nem hogy 6-ot. De ez voltak, ő nem tudja megcsinálni.
Ezek voltak állami segítségek pontosan azért, hogy bele tudjanak menni, és tényleg 3+3 millió forinttal egy kádár, tipikusan erre volt kitalálva, egy kádárkocka típusú családi házban, vidéken is, vagy Budapesten, vagy bárhol, energiahatékonyá tudják tenni a lakásokat, és tényleg utólag is látszik, hogy jó döntés volt, mert sokaknak ezért kisebb most már az áramszámlája.
És ezt kellett volna csinálni. Pontosan ezt kellett volna csinálni.
Ezt tettük. És önök támadták az otthonteremtési programot, hogy a gazdagoknak kedvez. Ez régi, ismerjük, hát 70 meg 130 éves könyveket is látunk, ami a fizessenek a gazdagok és hasonló. Ez a fajta retorika, ez egy baloldali retorika, ami az irigységre épít, hogy minden a gazdagoknak kedvez, és szüntessük meg, mert ez a gazdagoknak kedvez. Ami a magyar embereknek kedvez, az jó. Nyilván nekünk arra kell törekedni, hogy aki nehéz helyzetben van, annak az állam plusz támogatást kapjon. De hogy nem egy multi jár jól, hanem egy magyar ember, aki lehet, hogy szegényebb, lehet, hogy középosztálybeli, lehet, hogy jobb módú, de nem a multihoz megy ez a pénz, az már jó szerintünk, és ezen belül meg persze, akik meg nehezebb sorban vannak, azoknak segíteni kell. Mondjuk ebben az, hogy 1 millióval több munkahely van, az egy elég nagy segítség, hát, és hogy a családi adókedvezménye, a gyermeket nevelő családok pedig lényegében adót meg járulékot nem fizetnek, ez is egy nagy kedvezmény. Ezért nem ezt föl tudja. Mostanában, amióta a BM-ben vagyok államtitkár, mindig, ha megyek vidékre valahova, a megyei kapitánnyal találkozom, és megkérdezem, hogy sikerült a bűncselekmények számát az 1/3-ára lecsökkenteni. És azt mondják, hogy az, hogy van helyben munkahely, 2013 óta főként, azóta egész egyszerűen nem éri meg bemenni a börtönbe, nem éri meg kockáztatni a bűncselekményt pár 10 000 forintért vagy 100 000 forintért, mert el lehet menni dolgozni, nem adóztatja őket agyon az állam, mert nem 32%-os, hanem 15%-os adó van, és megéri dolgozni, meri vállalkozni. És ezért is, meg sok minden mást is szoktak mondani azért, de ezért is csökkent egyáltalán a bűnözés. Ezért fontos, hogy az adókat alacsonyan tartsuk, és ne ebbe a baloldali irigységre építő büntessük a gazdagokat, de igazából a Megyesi is kitölvette el az akkori kamattámogatott forinthiteleket a átlag jövedelmel rendelkező középosztálybeli családoktól, és jött helyette a devizahitel, ami problémát aztán nem oldott meg. Ez volt 2002-ben is retorika, és láttuk az eredményét.
Tehát én ezzel maximálisan egyetértek, én is azt gondolom, hogy abszolút támogatni kell. A mi programunkban nem volt adóemelés.
Tehát a pártokében igen, mindenféle adó.
Tehát még egyszer, tessék megnézni, egységben Magyarországért közös választási programban csak adó csökkentés volt, például a minimálbéreseknek nullára levittük volna az adóját. Nullára. Tehát az, hogy a minimális béres emberek újra ne fizessenek adót. Ez volt a mi programunkban, és én voltam az, aki a baloldali pártokat megakadályozta abban, hogy bármiféle adónövelés legyen személyi jövedelemadó, mert pontosan ezt mondtam, hogy ne növeljük.
Ha csak volt ilyen szándék egyébként? Tehát volt ilyen szándék?
Igen, természetesen Mészáros Lőrinc és a hasonló gazdag embereknek az adóját többen ne akarták növelni, és nem lenne igazságtalan.
Azt mondja nekik, hogy Mészáros Lőrinc védőügyvédje volt az ellenzékben.
A magyar emberek... A magyar emberek támogatásából aránytalanul nagymértékben az Orbán család és Mészáros Lőrinc részesült, tehát én nem tartanám egyébként igazságtalannak azt,
hogy aki nagyon gazdag. Meg, hogy ki gazdagodnak?
Egyébként, bocsánat, Gyurcsány Ferencet is lehet adóztatni, Gyurcsány Ferencnek is milliárdos vagyona van, ugyanúgy, mint az Orbán család, ő is tisztán politikából élve lett ilyen gazdag. Ez egy óriás, ez az elmúlt 30 év
öregsége. Miért hozta be befutó helyen? Miért mondta azt, hogy a szövetséges?
Ez egy hatvárci lista volt, jó?
Miért kapitányozták egymást oda-vissza?
Nem. Egy irányba. Elnézést, államtitkár úr, én az voltam, aki arra kértem meg Gyurcsány Ferenc elnök urat, hogy ne legyen a látható helyen a listán a neve. Ezt el is értem.
Egy számjegyű helyen volt.
Egyetlen egy közös rendezvényünkre.
Szeretnék úgy láthatatlan lenni, mint ő.
Egyetlen egy közös rendezvényünkre nem jött el Gyurcsány Ferenc elnök úr. Ezt én értem el, nem Orbán Viktor. Jó, tehát azt gondolom, hogy ez volt az én hozzájárulásom. De rendben van, még egyszer, arról beszélünk, ami ebben a programban volt, ebben a minimálbér adómentessége szerepelt. De most már lassan gondolom, hogy rá kell térjünk arra, ami választások óta eltelt.
Hozzátenném azért mégiscsak, hogy a baloldal ugye kb. 23 ezer forinttal emelte a minimálbért, még kb. 170 ezer forint a saját kormányzásunk alatt, mi három ciklus alatt, ő két ciklus alatt.
És mennyi volt az euró akkor, meg mennyi most?
Azért nem sikerült nekik nagyban. Hát forintban keresnek az emberek, és forintban fizetnek, tehát azért forintban kell számolni.
Ez a baj, hogy forintban keresnek, és még nem euróban.
A svájci frankot számolták, akkor tudja, hogy mennyire nőtt meg a hitelük, 2000... amit a baloldal engedett a nyakukba, és semmilyen mentőcsomagot nem segített, és tudják, mi indítottuk el a mentőcsomagokat.
Mikor kerültek bajba
milyen
a devizeiteresek?
Milyen nagy bajban lennének, ha nem lett volna a devizeteres mentőcsomag, ma milyen nagy bajban lennének a devizeiteresek?
Államtitkáról, hogyha 250 forint lett volna, maradt volna az euró árfolyam, akkor semmilyen bajban nem lettek volna a devizeiteresek. Kinek a kormányzása alatt szállt el 410-ig most már az euró, meg a dollár, meg a svájci frank? Ha nem, ez nem következett volna be, hanem 265 lenne mindig az euró, akkor nem lett volna exodus. Nem a 2010 előtti kormányok alatt vándorolt ki 1 millió ember Magyarországról, többek között a devizahitelek miatt, hanem a forint...
1 millió ember vándorolt ki Magyarországról.
Közel 1 millió ember kiment Magyarországról. Ezek statisztikák, de rendben van.
Kinek a statisztikája ez?
Jó. Mennyi volt? Bocsánat, államtitkár úr, mennyi ment ki? Hány magyar ember van külföldön? Elnézést. Akkor az ön számára vagyok kíváncsi. Hány magyar ember ment ki Magyarországon?
Én nem szoktam ezzel dobálni, de azt mondta, hogy 1 millió ember van külföldön.
De kérek egy számot, ön szerint mennyi?
Nem, én csak azt kérdeztem. Én mondtam, hogy
ami számot.
Számot én mondtam, azok az Eurostat száma. Én azt kérdeztem öntől, hogy ön kinek a számítás alapján mondja azt, hogy 1 millió magyar ember van külföldön.
Elfogadok bármilyen számot, mondjon egy számot, államtitkár. Mennyi?
Én
mert nem az a lényeg.
Én vagyok kíváncsi. Ez hitelességi kérdés. Abszolút.
Most miről beszél? 700 ezer? 800 ezer? Mennyit mondja?
Meg. Mindent, amit mondok, ide van írva, jobb alsó sorokban a forrás. És a többit, amit mondtam, az Eurostat honlapján leellenőrizhető. Ő mondott egy számot, hogy 1 millió. Mi alapján mondta, hogy 1 millió? Miért 800 nem mondott 1,2-t vagy 800 ezeret?
Kerekítettünk, legyen 800 ezer. Legyen 800 ezer. És jobb. Mitől? Könyörgöm, ne tessék ezen viccelődni. Teljesen mindegy, hogy 700, 800, 900...
Volt. A kormányülést vezette volna, és 200 ezer ember önnek kerekítési hiba?
Nem. Nem hiba. Elnézést kérek, aki azon bír mosolyogni, kacagni, hogy innen 7-800 ezer, vagy akár hány száz ezer ember elmenekül. Többnyire fiatalok. Tehát ez abszolút nem vicc. Ez egyáltalán nem vicc, ez egy tragédia.
De 1 millió fiatal, elnézést, hogy gyors fejszámítást végezzünk, körülbelül 100 000 ember született, ugye, ha fiatalokat nézem egy évben, ez azt jelenti, hogy 20 és 30 év közötti magyar ember Magyarországon nincs.
Ha ő nincs számol,
van itt 20, vagy 30, 20 és 30 év közötti esetleg?
Köszönöm.
200 000-es hiba határon belül.
Logikai bizonyi. Be van bizonyítva, köszönjük szépen. Jó, tehát ez matematikailag bizonyíték.
Mi az 1 milliós adatforrása? A baloldal programi adatokra épült, vagy a Márki-Zay Péter program egységben Magyarországon, mi az 1 milliós adatforrása?
Ezért mondtam azt, hogy ne ragadjunk le ennél. Nagyon izgalmas vita lesz, hogy van-e 1 millió, vagy csak 700 ezer. De rendben van, föladom ezt a vitát, legyen mennyi, mondjad egy számot, 700 ezer, 800 ezer, és menjünk tovább.
Tudja, ha én így mondanék számokat a parlamentben, elég sok felszólásom van, engem szétszedtek volna. Szétszedtek volna a baloldali képviselők, és a saját pártomban is azért számon kértek volna, így nem lehet. Pedig én csak egy sima képviselő vagyok, egy államtitkár, ön miniszterelnök jelölt volt. Önök arra számítottak, hogy Szabó Tímasz mondta, hogy önöknek kétharmada lesz. Így kormányoztak volna kétharmaddal?
Nem, csak a Fidesz tud így kormányozni kétharmaddal. Tehát még egyszer, Még egyszer, mondjon egy számot. Legyen az ön száma, azt elfogadom.
Én hasból sosem mondtam számot, mert akkor engem az interneten perceken belül megcáfolnának, és amit ön is mondott az elején, hogy itt hazugságokat mondott a Fidesz, ha tényadatokban hazugságokat mondanánk, higgy el, én sem lennék már államtitkár, hogyha így mondanék be számokat. Ezt így nem lehet csinálni. Ez tiszteletlenség az emberekhez.
Ez olyan lenne, mintha a KSH azt mondaná, hogy Magyarország robogva fejlődik. Igen, ez pont olyan lenne.
Nézd, az Eurostat azt mondta, hogy a harmadik legnagyobb a gazdasági növekedés. Nyilván van Ausztriában, jobban élnek, mint Magyarországon. De Ausztriában 4,7% volt, Magyarországon 6,5%. Ezzel a különbséggel most már csökkentettük a különbséget. Ausztria gazdasági fejlettsége meg Magyarország között.
Tudja, hogy ha ez nem haladunk, igaz. Ha így haladunk... tudja, hogy ez nem igaz. Mert hogy a kétszer annyi...
Az Eurostat hazudik.
Nem az Eurostat hazudik, ön téved. Tehát, hogyha mi a 100-ból eljutottunk 106,5-re, Ausztria eljutott, mondjuk 4,5-re egyszerűsítve, 200-ról 209-re, akkor csökkent egy centet is Magyarország és Ausztria közötti fejlettség. Nem, nőtt. Ők annyival fejlettebbek, hogy ha fel annyival fejlődnének, még mindig távolodnának tőlünk, mint ahol mi most vagyunk. Ez ilyen egyszerű. Csak ezzel mondom, hogy óvatosan.
De akkor van itt két ország, aki nálunk jobban teljesít, és én azt mondja, hogy ez azért nem egy jó adat, erre nem lehetünk büszkék.
Nem, legyenek. Önök biztos, hogy nem büszkék.
Én azt mondom, hogy bronzéremre is, és itt is büszke vagyok, sőt, hát az első felében vagyunk az Európai Uniónak, én nem mindig büszke vagyok, mert akkor többen vannak mögöttünk, mint annyian előttünk. Mindig ezáltal csökken a lemaradásunk.
De nem
és ez annak köszönhető egyébként, hogy mi a magyar emberekben bízunk, és a magyar vállalkozásokat erősítjük, és nem a multikoldalra állunk, és ezért tud Magyarország így növekedni.
Nem, Magyarország az a baj, hál' Istennek, növekszik sajnos sokkal kevesebbet, mint kellene. Én azt mondom ezért, hogy nekünk egy okos, csak értelmes és becsületes kormány kellene, aki értelmes, abszolút európai, nyugati gondolkodással tudja kezelni a Magyarország problémáit, megoldja az egészségügy és az oktatás, hogy végre államtitkár úrnak a területéről beszéljünk, az egészségügy oktatás problémát kellene megoldani. Szégyen teljes. Az, hogy nálunk a második legkevesebb házi orvos van az Unióban 100 000 főre számolva, az, hogy nálunk óriási 50-nél több osztályt zártak be csak a választások óta, ha jól emlékszem, de hogy idén. Az biztos, hogy időszakosan lehet szülni egy megyejogú városban és megyeszékhelyen Szolnokon. Megmondják az anyáknak, hogy mikor lehet szülni, mikor nem. Hogy 16 000 tanár hiányzik ebből a rendszerből.
Oda ment Fekete Győr Andráshoz, aki a listáján szerepelt, aki azt mondta, hogy már nem emlékszem a jelzőre, hogy hogyan minősítette le a magyar, főleg vidéki iskolát, és azt mondja, hogy ezeket be kell zárni. És oda ment László Imrehez, aki a kampányban szintén DK, azt mondta, hogy a kórházak felét be kell zárni. Most azt mondja, hogy több kórház kell, több iskola kell. És az ön listájának a DK-s képviselő, az korábban volt képviselő, de mégiscsak vezetőjén van, de behoztak olyat, aki olyan képviselőt, szintén a DK-ban ül, aki azt mondta, hogy ennél nagyobb arányban is lehet gondolkozni bezárások, mint amit László Imre mondott. Ön itt mond dolgot, és neki benne volt a programjukban is.
Mi volt benne a programban?
Az ön politikusai ennek az ellenkezőjét mondják, és ön beszél arról, hogy önök nem emelnének adókat, de ha megnézi a költségvetési törvényhez benyújtott módosítókat, 100 milliárdos nagyságrendű adóemelések vannak benne.
Sorkatonaság kell, és még a nőket is be kell sorozni. Az ön pártjának a prominens ideológus azt mondta, sorkatonaság kell, és a nőket is el kell vinni. Akkor mit szól ön ehhez? Az ön pártjának az embere mondta, ön felelős azért, hogy mit mond Schmidt Mária?
Schmidt Mária egy történész, akinek van egy ilyen véleménye történelmi alapon.
Bocsánat, miközben van nekem tettük, ahhoz, hogy mit mond, nem tudom, Fekete Győr, vagy nem tudom, kit említek még a DK-ból. Önnek semmi köze, ön pedig azt mondja, hogy semmi köze ahhoz, hogy Schmidt Mária mit mond.
Önök hogyan kormányoztak volna, hogy kijönnek a kormányülésről? Ön azt mondta, adócsökkentésről döntöttünk. Ki jön Fekete Győr András, adóemelésről döntöttünk. Ki jön
Fekete Győr
András a kórházakat, ki jön Kovács Győr András, azt mondja, nem volt. Bezárunk 50 kórházat. Akkor most kinek hittünk
sem
volna?
Fekete Győr András, sem az DK-s politikusok nem voltak semmilyen pozícióban ebben az ellenzéki kampányban.
Országgyűlési képviselők, Schmidt Mária, a parlamentben.
Schmidt Mária, hogyan kormányoznak önök, amikor Schmidt Mária bejelenti, hogy sorkötelesség kell lányoknak is, önök meg letagadják. Most akkor nem egyeztetnek?
Nem tagadjuk,
hogyan kormányoznak önök?
Elmond,
hogyan lehet az, hogy egy párton belül ilyen különbségek vannak?
Nem
ön nem vállal felelősséget Schmidt Mária mondataiért?
Nem képviselő, nem miniszter, nincs
de most nem érzi, bocsánat, nem érzi az iróniát? Hogy én rajtam azt kéri számon, hogy még csak nem is pártársam mit mondott, ki tudja mikor, hanyadikán, hány óra, hány perckor, ön meg nem vállal felelősséget a saját pártársának, frakciótársának és a többi ideológiatársának ad mondataiért. Én rajtam számon kéri a jobboldalin a baloldaliakat, ön a saját pártársának a mondatait nem vállalja föl.
Nem tudom egyáltalán, hogy pártársam tehát itt lesz ő is a tranzitón, meg lehet majd kérdezni, mi lesz mondta. De azért ön ezekkel a pártokkal aláírt közös nyilatkozott, és ezek a pártok ezekről beszéltek. Én meg egy pártba Schmidt
Máriával.
Ez a tipikus baloldali liberális, csak Budapestről nézi a világot, vidéken a kórházakat is be kell zárni, vidéken a kisiskolákat is be kell zárni.
De ezt majd velük beszélje meg. Jó? Ezt velük beszélje meg. Mi a Makó, én például az, a sertőzetemben a makói szül... Én azért küzdöttem, hogy a Makón a szülészetet nyissák újra. Ezt rajtam számon kérheti. Azt, hogy a Fekete Győr András mit mondott, azt ne rajtam, azt tessék vele megbeszélni. Lebeszéljük Schmidt Máriáról.
Az Európai Ügyészségen kívül mi köti önöket össze?
Nagyon sok minden. Például az, hadd mondjam.
Mi lenne, ha nem lenne Európai Ügyészség? Gondolatkísérlet. Mi kötné össze a baloldalt?
Rengeteg. Euró bevezetése. Például környezetvédelem, faültetés, klímaerdők. Például. Igen. A betétdíj. Tehát az, hogy például azok a palackok, amik itt vannak és elszórják, ezek legyenek ugyanolyan betétdíjasok, mint például Németországban.
De ne arra, hogy évek óta megy az országfásítási program. Tényleg millió köbméterekben, sőt 10 millió köbméterekben
most meg védett erdőket akarnak kivágatni. 10 év
mennyivel több tényleg a falamány Magyarországon is ennek. Azt mondják, hogy elkezdenek fásítani, miközben egyébként Budapesten nézem, hogy mit csinál Karácsony Gergely gyakorlatban. Clark Ádám teret leaszfaltozza. Oda viszik a térköveket a Blaha Lujza térre, az is, ott is ott rengeteg, tehát semmit nem látok abból a gyakorlatban, sőt, hát épp az ellenkezőjét látom.
Térkövezésben a Fidesz kormány verhetetlen, nem véletlenül a Gánti kőbánya ebből él, de most azért mondom, mi fákat ültetnénk, környezetet védenénk. Miért? És önök hoztak egy törvényt arról,
mondjon egy politikust Európában, nem, aki nem bocsánat, ültetett fákat. Egy politikus egy olyan Európában, bőszme, aki nem ültetett fákat.
Egy olyan bőszme kormányt mondjon nekem államtitkár úr, aki azt mondta, hogy a védett területeken nem vágásérett fákat is korlátlanul ki lehet vágni. Melyik volt az a bőszme kormány, ami ekkora ökörséget tudott törvénybe iktatni?
Önök megint igyekeznek álhíreket terjeszteni. Az elmúlt években ahhoz képest, amennyi fát ki lehetett volna vágni, ahhoz, hogy felhasználják
hát
akár
buszgyártáshoz,
amennyi természetesen a szaporulata a magyar erdőknek, nyilván ahhoz képest is kevesebbet vágtunk, és jóval többet növekedett az elmúlt években, és azt mondjuk, hogy akkor, amikor jön a tél, és mindenre fel kell készülni, mert azok a szankciók, amelyekre ön azt mondta, személyesen is azt mondta, hogyha fáj, akkor is támogatni kell, és az embereknek, ez nagyon nagy riadalom, nem az ön mondata, mert ön nem lett miniszterelnök, de az emberek félnek ettől a téltől, és mindenre felkészülnek, és ha kell fát, ha kell szenet, igyekeznek betárolni, és mi is segítünk nekik. És ezért növeltük, hogy 1 milliárd forint volt a tüzelőprogramunk, amiben fa is van és szén is van, ez most már 7 milliárd forinton van. Mert hogy miért nyertünk át is
harmadikát? Ez nagyjából azt jelenti, hogy mennyiségben úgy adott van.
Igyekszünk ráérezni arra, hogy az embereknek mi az igénye. Most ez az igénye, hogy mindenben segítsünk. Igyekezzünk beszerezni gázt, igyekezzünk segíteni alternatív fűtési módokhoz, és a többi, és a többi. És ezért lépünk ebben is.
Apropó, 500 millió köbmétert eladni Szerbiának egy ilyen helyzetben, az mennyire volt racionális?
Itt egy tározási szerződés van, amikor amit vesznek, azt a másik országban tározzák, és azt betárazzák, és utána pedig maguknak nem, visszaviszik.
És hála Istennek, hogy az elmúlt években... Annak a Szerbiának adták el, ahol 220 forint egy köbméter, önök meg most 740 forintra állították be itt. Úgyhogy kétlem, hogy nagyon jó üzlet lett volna.
Mi is vettünk Oroszországból gázt, és ezt az országoknál nem tudják a saját országban tárolni, a másik országban tárolják, és ezt igyekeznek önök kiforgatni. De mi az elmúlt évben?
Ez akkor két szerződés kéne legyen. Akkor tározási szerződés, nem eladás.
Hét szomszédos országból hat országba építettünk ki pont azért csővezetékeket, hogy bárhonnan tudjunk kapni, hogy ilyen helyzetben az országot tudjunk segíteni, és nem rajtunk múlik, hogy nem tud jönni, hanem a brüsszeli szankciókon, és azon, hogy más országban viszont a kapacitás nincs meg, hogy ide jöjjön.
Bocsánat, lassanként, hát sajnálom, de lassanként vége a beszélgetésnek, de lenne egy fontos kérdés, amit szerintem így a háború árnyékában, és szóval mégiscsak háború van, érdemes lenne kitárgyalni. Ugye itt most ebben a beszélgetésben is azt említette, hogy az biztosan másképp csinálna, hogy a NATO-t mindenben követné. Ez azt jelenti, hogy Magyarország fegyvereket is szállítana, ha ön lenne most a miniszterelnök?
Hát az nekem nem jutott volna eszembe, hogy Pápán állomásozó magyar felségelő gépekkel szállítsak Hollandiából, Varsóba, Ukrajnának szállt fegyvereket, de Orbán Viktor megcsinálta.
Ha ön lenne miniszterelnök, akkor mit tenne?
Én azt mondom, hogy nekünk például azokat, őszintén szólva, Orbán Viktor egy valamit mond, más valamit csinál. Azt is mondta egyszer, csak azért kihazudik. Azt mondta, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, azt figyeljék, amit csinálok. Orbán Viktor megszavazta ezeket a szankciókat. Én is megszavaztam volna.
Energetikai szankciót nem szavazott meg.
De az olajembargót is megszavazta. Hogy ne szavazta volna meg? Nincs olyan szankció, ami életbe lépett az Unióba, és Orbán Viktor ne szavazta volna meg.
Magyarország kivételt kapott, ön is jól tudja.
És megszavazta cserébe az olajembargót.
De Magyarországra nem terjed ki, mert
moratóriumunk van. Orbán Viktor azt mondta, hogy meg fogja vétózni az olajembargót,
majd amikor derogációt,
majd amikor ő kapott derogációt, akkor megszavazta az olajembargót.
A többieknek. Magyarország mentesül, és a többiek, ha akarják,
Magyarország,
ezt mondjuk az LMBT-ben is, a többiek, ha akarják, meg minden másban, csinálják, migráció, egyebek, csinálják, de ránk ne tegyék kötelezővé. Európában minden szabad, nekünk ne legyen semmit kötelező.
Bocsánat, visszamehetünk még a fegyverekhez? Tehát Magyarország most állítani.
Magyarországnak nincsenek olyan fegyverei, amit eladhatott volna, vagy odaadhatott, tudom legalábbis. Nincsenek olyan fegyverei, amit eladhatott volna, odaadhatott volna Ukrajnának. De az, hogy ne akadályozza és szavazza meg ezeket, az rendben van, és ezt Orbán Viktor meg is szavazta, és jól tette, én is megszavaztam volna.
Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarország, ha ön lenne a miniszterelnök, akkor most nyugodt lélekkel, ha lenne olyan fegyvere, akkor akár szállítana is Ukrajnának.
Nem tudom, mert nincs, de egy valami, még egyszer mondom, az, hogy az Unió szállít fegyvert Ukrajnának, ezt Orbán Viktor megszavazta, mint az Unió tagja. Tehát Magyarország aktívan részt vett abban Orbán Viktor szavazatával, hogy az Unió, aminek mi részei vagyunk, Ukrajnát fegyverekkel segíti.
De nem mer nemet mondani, most sem ön.
Én támogatom. Orbán Viktor támogatom abban, hogy fegyverek szállítását engedélyezte Ukrajnának.
De a kérdésre nem mer válaszolni.
Milyen kérdésre szeretné nem mer válaszolni? De egyáltalán nem akarok nem mer válaszolni. Még egyszer, én nagyon örülök, hogy Orbán Viktor megszavazta az uniós fegyverszállítást Ukrajnának. Nagyon helyesnek tartom. Azt is örülök, hogy az olajembargót megszavazta. Nagyon helyesen megszavazta az olajembargót Orbán Viktor.
Nem az unió szállít, uniós tagállamok szállítanak, azért tegyük tisztába.
Tessék? Na, menjünk egy másik kérdésre, tessék. Lehet nem érteni, bocsánat. Orbán Viktor megszavazta az uniós fegyverszállítást Ukrajnának.
Az a helyzet, hogy tényleg a végére értünk, 0 és 3 másodperc Létvári Bencénél, de azért még annyit engedjenek meg nekem, hogy egy kérdés még. Egyezünk meg abba, hogy a fele-fele, jó? Tehát másfél-másfél van akkor, jó? Akkor egy kérdés mindenkinek most már időn túl tulajdonképpen arról, hogy képzelje el a politikai jövőjét.
Én azt szeretem, hogy Magyarország egy tisztességes, becsületes emberek által vezetett Európai Uniós demokratikus jogállam legyen. Ha ezért aláírás kell gyűjteni, házalni kell, szórólapot kell szórni, akkor azt fogom tenni, hogyha pártot kell alapítani, és az Európai Néppárt színeiben remélem, hogy lesz egy ilyen párt, egy tisztességes, becsületes, magyar, jobboldali, nemzeti, keresztény értékrendű párt, egy ilyen pártot igenis kell, hogy legyen Magyarországon, ebben nagyon szívesen részt fogok venni, és nagyon remélem, hogy addig is a Fidesz minden sikeresebben fogja kormányozni az országot, és nem fakivágással, nem diktatúraépítéssel, nem az OMSZ, a 30-as évek Sztálin, tehát hogy nem kirúgjuk azt, aki azt merte mondani, hogy lehet, hogy vihar lesz, és aztán nem lett. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország, hogyha nem a Vodafone megvásárlására, hanem tanári béremelésre költeni azt a picike pénzét, ami van, hogyha egy okos, tisztességes kormánya lenne, egy európai értékrendű kormánya legyen, ez mindent megér a magyaroknak. És akkor nem fog kimenni akárhány 100 000 emberünk.
Ugyanez a kérdés. De
megállapodunk 800 000-ben, az jó? Mennyivel jobb?
Ugyanez a kérdés hasonló hosszúságban nyugodtan válaszolhat. Tehát politikai jövő Magyarország jövője.
Röviden is tudom, legyen minél hamarabb vége a háborúnak, a nagyhatalmak ne fegyverszállításról, hanem fegyverszünetről beszéljenek, érjen véget a háború, érjenek véget ezért a szankciók, és a magyar emberek szorgalma az újra tudja növelni úgy a gazdaságunkat, mint az elmúlt években tudta növelni, és ezért tudtunk akár a pedagógusoknak, akár az orvosoknak kiemelkedő mértékben, és mindenki másnak is bért adni, és mindenki azt érezte, hogy ha többet dolgozik, előrébb jut. A háború miatt most az emberek sokan félnek, hogy ezek a szankciók milyen nehézségeket hoznak, ezért szeretnénk, ha minél hamarabb véget, Magyarországnak ez most a legfőbb érdeke, hogy béke legyen, és akkor újra úgy tudunk gyarapodni, úgy tudnak hazajönni, mert ez a 3 éve többen jönnek haza, mint ahogy a külföldre mennek, ezt még a Német Statisztikai Hivatal honlapján is megnézheti, mert én is ott is és más kimutatásokon néztem, akkor bizony itt egy lélekben és lélekszámban gyarapodó Magyarország lesz, és én ezért fogok dolgozni a következő években is.
Akkor nincs más hátra, hogy megköszönjem a beszélgetést Márki-Zay Péternek. Rétvári Bencének. A tranzit nézőinek pedig itt a helyszínen, a garázsvita sátorban, itt a Balatonparton és a képernyők előtt is a figyelmet. Kövessék továbbra is figyelemmel a még hátralévő rendezvényeket. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!